Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. A mai előadásnak a általam megfogalmazott kettős címe az, hogy sajátos egyház történet és láthatatlan történelem. Na most láthatatlan történelem, és ráadásul még PowerPoint-tal is igyekszem láthatóvá tenni, ez egy elég nagyon ellentmondás. Mégis azért bátorkodtam ezt a címet adni, mert az előző képek viszont egy nagyon érdekes templomot ábrázolnak. Ezzel a képpel, ami nem a legélesebb fotó, de nem is bánom, egy picikét sejtelmes, ez Belgiumban található, ez az építészeti alkotás. Ez a láthatatlan templom. Nem tudom, hogy látták-e már, mármint, hogy találkoztak-e már ennek a képével. Pontosan az a célja, hogy persze ez is egy egyház történeti vitakérdés, hogy létezik-e ilyen, hogy láthatatlan egyház, de az egyháznak azt a sajátosságát szeretné megmutatni, ami évszázadokon, évezredeken át a krisztusi lelkületet mindenféle világi külső behatás ellenére tisztán igyekszik, vagy képes továbbvinni, mint egy búvópatak az évszázadok során az egyház életén és gyakorlatán belül. Most erről a templomról, erről a különleges kis műalkotásról, művészeti alkotásról azt lehet tudni, hogy szinte ilyen, mintha raklapokból lenne összerakva. Ilyen létezik is, meg nem létezik. Ez nem egy valódi, de valójában mégis egy nagyon valóságos épület. Itt egy kis interjőr is látható. És azért választottam ezt a nyitóképet, mert van még egy szimbolikusabb. Saint-Exupéry híres idézete, ami úgy hangzik, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ugye ezt a kis hercegben olvashattuk, és belerögzült a irodalmi emlékeink és a gyakorlati életünkbe is, és ezt hiszem, hogy a történelemre is igaz. Az egyház történelemre különösen igaz, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. De hadd használjak egy bibliai képet mindenre, és hiszem, hogy alapvetően innen származik még Saint-Exupéry gondolata is. Én gondolom, hogy a Bibliában gyökerezik mindez. Azt olvassuk János evangéliumának harmadik részében, hogy a szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született, mondja egy beszélgetésben Nikodémusnak az Úr Jézus. És ez a szél, ennek a zúgása, ennek a hallása, vagy ennek a látása, tapintása az nem igazán működik, de a nyomát azt érzékeljük. Én ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy úgy van ez is, mint a szél. Nem látod, de a hatását érzed. És az Isten jelenléte is, Jézus jelenléte is a történelemben olyan, hogy vizuálisan nem látom, de a hatását valóságosan érzékelem. Olyan valóságosan évszázadok, évezredek során, mint ahogy nézi az ember a búzamezőt, ahogy hullámzik a szélben, vagy éppen látjuk az összeborzolt frizuránkat egy szélviharban. Nos, ezt a képet nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem, ez egy hatalmas nagy bronzszobor, messze nagyobb, mint az élet nagyság, és a nagyság a nevében is ábrázolt személy nagyságát hivatott kifejezni, Nagy Konstantinról van szó. Itt egy pillanatra megállnék, és tudom, hogy a történet ott a baptistáktól kezdődne, és a reformációtól van meghirdetve, de nem tudok nem visszanyúlni egészen a gyökerekig, mert csak akkor fogjuk megérteni, hogyha néhány percet rászánunk arra, hogy eljutunk egyáltalán a reformáció koráig. Mert vannak olyan dolgok, amelyek a történelemben folyamatosan ismétlődnek. Én rengetegszer el szoktam mondani azt a híres idézetet, gondolom mindnyáján hallottuk már, hogy aki nem tanul a történelemből, az arra ítéltetik, hogy újra átélje azt, ami már volt. És egy folyamatos spirálban élünk. A Biblia ezt másképpen fogalmazza, Bölcs Salamon azt mondja, hogy nincs új a nap alatt. Minden volt már, csak esetleg most rafináltabban jön, vagy cizelláltabban, vagy éppen pont, hogy sokkal nagyon lepusztítottabban, egyszerűbben, de ami következik, azt már valamikor hasonló módon megélték az emberek. De hogyha ebből tanulunk, akkor tudunk reagálni, helyesen értelmezni a saját helyzetünket, koordinátáinkat, és talán tudunk jó vagy jobb döntéseket hozni a történelem ismeretében, a jelenkorra nézve is. És az egyház történelemben is. És a gyülekezeti életben is. Nos hát, innentől fogva rögtön nem egy elméleti tudomány a történelem, innentől fogva nagyon is életbe vágóan fontos, nem csak a történelem, de az egyház történelem is. És engem nagyon sokszor megdöbbent az, hogy hogy viszonyul Isten az egyes történelmi személyekhez, és hogy viszonyul a mai tudomány. És mondjuk a régészet, ami nekem különösen közel áll hozzám, elképesztő dolog, hogy a régészek hatalmas monográfiákat írtak, és óriási nagy irodalma van, és rengeteg leletanyag, mondjuk Áháb királyról, és az ő samáriai palotájáról, meg az elefántcsont tornyairól, meg a mindenféle bútorairól, meg a különleges gazdag régészeti leletanyagról, a Biblia pedig elintézi néhány sorral. Isten úgy kiírta a történelemből, épp hogy meg van említve. Más királyok viszont nem rendelkeznek hatalmas nagy építészeti örökséggel, nem rendelkeznek óriási nagy leletanyaggal a múzeumok polcain vagy kiállítótermeiben, viszont fejezetek szólnak róluk. Hosszú-hosszú fejezetek. Szinte fordított arányosság áll fenn a látható és a láthatatlan történelem között. Valami, minthogyha fontosabb lenne nekünk, főleg a materiális oldala, és a szellemi oldala, meg mintha ki lenne domborítva a másik oldalon. És ezen a vonalon fogok most elindulni, és ezen a vonalon szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk a történelemről, az eddigi történelem tudásunkról és annak összefüggéseiről is. Ahogy mondtam, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt, ami a szívben van. Olvassuk Sámuel első könyvében. És hát ezért nagy kihívás, meg merészség, amit most csinálok, hogy láthatatlan nyomokat kövessünk az egyház történelemben. De hát próbáljuk meg. Lehetne más rendezési elv is. És sokszor engem elkeserít, hogy egy történelemkönyv, akár a múltban, akár a jelenben, sokkal inkább úgy néz ki, mint egy a múltba visszavetített kiskegyed, vagy valami pletykalap, vagy valami bulvársajtó termék, mert sokféleképpen lehet gyűjteni információkat a régmúlt emberekről. De mi az, ami igazán fontos? Mi az, amit meg kell jegyeznünk, amivel érdemes foglalkoznunk? Hát én úgy gondolom, hogy ahogy ma sincs történelme, ma sincs hírértéke, ma sincs a sajtóban különösebb vízhangja annak, hogyha valaki kedves volt, ha valaki rendes volt. Egy jó családnak nincs története. Egy jó családról nem írnak cikket. Egy jó gyerekről nem írnak cikket. Egy jó apa, egy jó anya, az nem hírértékű. Egy kedves összejövetel, az nem kap sajtóvízhangot. Viszont minden, ami botrányos, minden, ami véres, minden, ami elborzasztó, azt feljegyzik nagy vastag betűkkel. Nos, hát próbáljuk meg megnézni, hogy az Isten mit írt fel, és mit nem írt fel. És majd a legvégén ezzel szeretném zárni, ezt rögtön az elején megelőlegezem, hogy az fontos, hogy kinek a nevét írja fel az Isten. És vannak olyan helyzetek, bár valamiért nincsen név szerint főjegyezve a legtöbb igazán értékes és izgalmas ember. Mégis vannak olyan emberek, akiknek feljegyezték a nevét. És bibliaolvasó emberek sokszor beleütköznek ilyen táblázatokba a Bibliában. Beleütköznek nevek felsorolásába, és ez még mindig csak a bevezetés. De fontos, hogy ezeket a neveket, hogy kinek a neve van feljegyezve, és kinek nincs a neve feljegyezve, ezt más perspektívából nézzük. Van például egy olyan könyv a Bibliának, aminek az a címe, hogy Esdrás könyve. Talán kevesen vagyunk, vagy kevesen vannak, akik mondjuk a könyv elején található hosszú listát, hogy kinek hány utódja született, azt olyan figyelmesen végigolvastuk volna. Picit olyan, mint hogy a telefonkönyvet olvasnánk. Ahhoz pedig egy picit autistának kell lenni, hogy ezt az ember élvezettel olvasgassa és megjegyezze. És felteszem azt a kérdést, hogy vajon miért vannak bizonyos nevek ennyire precízen lejegyezve, mások meg miért vannak elfelejtve. És csak itt egy pillanatra hadd időzzek el, és ez még mindig nem a reformáció, de hiszem, hogy megalapozza azt, amit mondani akarok a reformáció utáni történelemről is, hogy annak idején, amikor fogságba vitettett az a nép, annak idején, amikor rabságban éltek, és iszonyatosan nehéz anyagi körülmények között, és családi költségvetéssel kellett, hogy megoldják a hétköznapjaikat, idegenben, rabként, akkor érezhették azt, amit néha nekünk is a fejünkhöz vágtak. Emlékszem rá, amikor 5 gyermeket neveltünk fel, 2 volt még meg csak, amikor feleségem az ABC-ben vásárolt be, és valaki oda szólt neki, hogy na, az is hülye, aki ma gyereket vállal. És hallottunk már ilyet? Hát körülbelül ezt élhették meg világi szinten, materiális szinten Babilonban a zsidók. De Isten azt üzente a prófétájuk által, hogy szüljetek gyerekeket, adjátok férhez a lányaitokat, szaporodjatok, sokasodjatok, és dolgozzatok annak a városnak a jólétén, amelyikbe számüzetésbe kerültetek. Ez egy nagyon merész üzenet volt. És megint érdekes mondjuk ennek valami aktuális üzenetét kihámozni mondjuk mára, hogy dolgozzatok annak a városnak a jólétén, és hogy merjetek a jövőben gondolkodni, merjetek előre nézni, ne csak túlélésben, meg jaj, miből fogunk holnap megélni, mert ha ezt valaki megtette, akkor azt az Isten megbecsülte, akkor is, és én úgy gondolom, hogy ma is megbecsüli, hogyha odafigyel a szavára a prófétáknak, vagy az Isten üzenetének a szavára. Aki odafigyelt erre, az kor viszonyai között, ha ott olvassuk, hogy furcsa nevű embereknek hány gyereke született, hány leszármazottja, gyakorlatilag ott 2-3 generáció, hogyha így beszorozzuk, összeadjuk a számokat, 60 utóddal, 70 utóddal, 120 utóddal, akármennyivel, ezek az emberek vállalták a gyerekeket. Ezek az emberek, akik ott fel vannak sorolva, komolyan vették ezt az üzenetet. És az Isten pedig őket vette komolyan, hogy beírta a nevüket a történelembe. Csak azért, mert ezt az üzenetet akkor ott abban a fura gazdasági helyzetben ők komolyan vették. És szültek gyerekeket, vállaltak gyerekeket, felneveltek gyerekeket. Sokan lettek. Éppen most számolt össze édesanyám, hogy nagypapámnak 72 utóda született. Úgyhogy gyerek, unoka, dédunoka, stb. Tehát akik ezt így komolyan vették, egy erős népet hozott ki Isten Babilonból. Ha ezek nem vették volna komolyan, nem lett volna kiket kihozni. Nem lett volna nép, ami utána visszafoglalhatja a saját földjét. A jövőről gondoskodott az Isten, és aki partner volt ebben a merész vállalkozásban, mert merészség kellett hozzá, vagy hit kellett hozzá, az olyan módon is áldott lett, hogy a mai napig, se tudjuk kik azok, de a nevük meg van jegyezve. Fel van írva. A nevekre majd még a legvégén, ahogy mondtam, visszatérek. De az egyház az egy fura szerzet. És most már magunkról szeretnék beszélni. Az egyházról, csupa nagybetűvel, a láthatatlan egyházról, ami ott annak idején Jézus Krisztus, az elhívott apostolok, és ezen keresztül az ő bizonyságtételük után generációról generációra a szentek, a kihívottak közösségét jelenti. Mert hogy ezeknek a közösségnek a tagjai, és még mindig vissza kell, hogy menjek az ókorban, mert ebben nem lesz politika, és utána se lesz politika, viszont sokkal könnyebb majd párhuzamokat keresnünk, hogy milyen lehetett az a csapat, ahol egy római százados az itáliai ezredből, az elnyomó római hatalom legfelsőbb vezetéséből gyakorlatilag, egyetlen csapatban van testvérként, barátként, mély-mély lelki közösségben egy zélótával, egy olyan terroristával, aki írtja, lesből leüti és meggyilkolja a rómaiakat. Egy csúcs vezető a római hadseregből, meg egy ádáz terrorista az elnyomott nép oldaláról. Egy csapatban vannak. Testvérek. Mi okozhatta azt, hogy ezek szót értettek egymással? Aztán egy szökött rabszolga az egyik oldalon, és ezt megint úgy, hát lehet, hogy olyan szánalommal gondolunk rá, hogy hát izgulok is, hogy sikerüljön neki. Picit úgy, mint a viszkisnek, hogy nehogy elkapják. De ezt az embert valaki drága pénzért megvette. Más társadalmi viszonyok voltak. Egy halom pénzt, most azt mondanám, hogy több százezret fizetett érte. Az az ő tulajdona volt. A lopás abban nyilvánult meg, hogy ő elszökött, hogy megkárosította azzal a több százezer értékű vagyonnal, azzal, hogy ő lelépett a gazdaságból. Itt a szokás az volt minimum, ha visszajött, hogy agyonverték. Na persze, annyira nem, hogy ne tudjon lábra állni, de annyira igen, hogy mindenki lássa rajta, hogy ezt példát statuálnak. És akkor van ez az Onésimus, aki önként visszajön. Persze azért így is félhetett. De Pál tudta, hogy fél, és úgy írt neki egy ajánlólevelet, hogy azért biztos, ami biztos, tényleg ne üsse agyon a gazdája. De a gazdája nem ütötte agyon. Nem véletlenül került bele a Bibliánkba. Ez a levél, ez önmagában egy nonsens, hogy egy rabszolgatartó testvérként fogadja a rabszolgáját. Ilyen a világon nincs. Csak ebben a közösségben. Csupa kutyából lett szalonna van ebben a közösségben. Aztán egy másik érdekes párhuzam. Ők azért földrajzilag nem valószínű, hogy találkoztak egymással, de így a láthatatlan egyházban egy csapat részei voltak. Például egy utolsó szolgáló lány. Na most az utolsót nem bántani akarom őt, csak úgy a társadalmi rangját definiáltam. A koordinátarendszerben elhelyeztem, hogy hát nem ütötte még fel a feminizmus akkora fejét, tehát azzal, hogy lánynak született, a családban is utolsó volt, akit meghallgattak. Ha még szolga is volt, akkor aztán meg pláne semmi beleszólása nem volt a dolgokba. Egy dolga volt, engedelmeskedjen. De még a keresztény közösségben és a csupa jó szándékú és egymáshoz is kedvesen viszonyuló ember között is, amikor ő azt jelentette, hogy Péter áll az ajtóban az imádkozó gyülekezetnek, köszönták, nem, hogy te normális. Tehát úgy kezelték, mint a társadalomban kezelte. Pedig azért imádkoztak, hogy Péterék kiszabaduljanak. És ennek ellenére őt úgy semmibe vették, még a gyülekezetben is. De ez a lány a hitével, meg a lényével, a fura, megalázott társadalmi helyzetével benne van. Na, nem is név szerint, de benne van a történelemben. Őt feljegyezte az Isten. De ugyanebbe a csapatban, hogy a másik végletet mondjam, a császári testőrség tagjai is benne vannak. Egy olyan egyházról van már szó, ahol a akkori világ első emberének legközvetlenebb fizikai kontaktusban karnyújtásnyira lévő testőrei is keresztények már. Mert hát Pálhoz vannak ráncolva időnként, azok megviszik a evangéliumot, és közvetlenül Néró mellett is térnek meg a katonák. De ha már Pálnál tartunk, hát ez is milyen egy ember. Egyik oldalon ott van a gyülekezetben az, akit üldözött, másik oldalon ott van az, aki tegnap még engem üldözött. Ezt most így könnyen kimondjuk, de a második világháború után éltek át ilyen élményeket az emberek. Egy-egy, vagy rendszerváltások után, amikor valaki a smasszerével találkozik. Nem olyan könnyű találkozás ez. És egy csapaton belül vannak. Egymás szemébe néznek. És egy irányba mennek. Valami nem stimmel ezekkel a keresztényekkel. Valami itt nem normális. Valami itt valami nagyon-nagyon különleges. Hogy ilyen, ezt nem lehet összehozni, ezt nem lehet megszervezni. Ez valami olyan különlegesség, ami mindenen átüt. Ami magyarázatot követel, és a magyarázat egyetlen szó. Jézus Krisztus kegyelme. És aki ezt megértette, elfogadta, magáénak vallja, és nem hasznot húzni akar belőle, nem manipulál vele, nem az előnyöket nézi, hanem a lényeget ragadja meg, az minden mást elenged. Az el tudja engedni római százados létére Róma isteneit, Róma értékeit, a római pozíciójából eredő előnyeit, az élóta el tudja engedni az összes haragját, sérelmét, sőt, azt mondom, hogy még a köteles mérföldön túl is elmegy, hogy elmondja az evangéliumot egy római katonával, hogy leütné, hanem még evangélizálna is felé. Ahogy mondtam, a szökött rabszolga önként megy vissza, az ura nem statuál példát, ember számba veszi. És na, ilyen csoport az, ami minden korszakban, még a 21. századi Magyarországon is mindenkit ledöbbent, ha együtt bizonyságot tesznek arról az Istenről, akinek a szolgálatába szegődtek. Ha és amennyiben tényleg hiteles az életük. De mi teszi hitelessé, vagy mi veszi el a hitelességét? Az egyház ereje miben van, vagy miben párolog el? Hát még egy utolsó ókori példát hozok, és onnantól vissza fogunk térni majd a közelebbi évszázadokra. Ez a könyv, ez pedig Nehémiás könyve. Nem tudom, ki mennyire ismeri, ki mennyire szereti. Nekem az egyik kedvencem, és méghozzá azért, mert társadalmi dolgokkal foglalkozó, meg a saját magam életében is párhuzamokat kereső emberként, én a bőrömön tapasztaltam meg, hogy nincs új a nap alatt. Ha valamit az Istenért tenni akarunk, ha valamibe beleállunk, és nekifeszülünk, hogy engedelmesen végigcsináljuk, ha pofonokat kapunk, ugyanazok a pofonok jönnek, ugyanabból az irányból, és ugyanúgy, mert nem sok kreativitása van a sátánnak. Körülbelül ugyanazzal a forgatókönyvvel dolgozik, és nem árt tudni az ellenség stratégiáját. Nehémiás korában is úgy volt, ma is úgy van, és mindig úgy volt, és mindig úgy lesz. Mi az első dolog, ami leginkább fáj az embernek, ha beáll egy munkába, vagy beállt a történelemben bármikor? Neki látok valaminek, hogy ezt megcsináljam, akár egy előadást, akár bármi mást, akár egy házat építeni, vagy egy falat, vagy egy projektet, vagy bármi mást, de mindezt mondjuk nem azért, mert én magam akarok valaki lenni, hanem mert az Isten hív rá. Az Isten mindig többre hív, mint amire képes vagyok. És amikor legyőzöm ezt a félelmemet, ellenállásomat, és beállok abba, amire ő hívott, egy csomó bizonytalanság van bennem. Kiérezte már magát úgy, hogy bizonytalan. Hogy most kell-e ez nekem? Szükségem van nekem erre? Képes leszek én ezt végigcsinálni? Normális vagyok én, hogy ebbe egyáltalán belefogtam? Mi az, ami ilyenkor a legfájóbb tud lenni? Amikor valaki a másik oldalról, nem a barátok oldaláról, azt mondja, hogy mit csinálsz, te nyomorult? Csak ennyi. Te nyomorult. Én tudom magamról, hogy az vagyok, de csak nem szeretem, hogy emlékeztetnek rá. Amikor lenyomorultoznak, amikor azt mondják, mi ez, amit csináltál? Hát egy róka átugorja. Tehát, hogy semmi jelentősége a munkádnak. Itt erőlködsz, és semmi értelme annak, amit csinálsz. Na ez a biztatás, ez nagyon hiányzik ilyenkor. Aki ezen lehidal, aki ezen megáll, az elvesztette a csatát. Mert nem erre hívta az Isten, hogy itt megálljon, hanem arra, hogy neki feszüljön, és azt mondja, hogy nyomorult vagy ám te. Nyomorult vagy ám te. Az Isten hívott, és majd ő megmutatja neked, hogy ezt végig fogja vinni. Akár még általam is. Nem én, az Isten bennem. És nem kell vele foglalkozni. És akkor tovább lehet menni. Következő kör. A történelemben mindig így volt, és mindig így lesz. Ha már nem tudtak leállítani téged, a nyomorultat, akkor meg fognak ijeszteni. Mert hogy erősebbek nálad, övöki a hatalom. Vagy úgy gondolják, hogy övöki a hatalom. Vagy meg tudják úgy mutatni az erejüket, hogy az messze több, vagy többnek látszik, mint a tied. Úgyhogy azt mondják, hogy ha nem hagyod abba, akkor lenyomunk, mint a bélyeget. Úgyhogy most hagyd abba, ha jót akarsz magadnak, mert agyonvágunk. És a fenyegetés a következő, hogy te ne ugráljál, mert nincs hozzá se jogod, se erőd, hogy velünk szembe szálljál, mi vagyunk az erősebbek, ott hagyd abba, mert annyi neked. És aki ezt a második lépcsőfokot is meglépi, azt mondja, hogy nem, engem az Isten hívott el. Engem csúfolhatsz, nem bennem, önmagamban van az identitásom. Nem magamban bízom, hanem az Istenben. Nem érdekel, mit mondasz rólam, nem érdekel, hogy hogyan csúfolsz, gúnyolsz, taposol bele az érzékeny pontjaimba, akkor is végigcsinálom. Az sem érdekel, hogyha fenyegetsz, mert lehet, hogy erősebb vagy, de aki engem elhívott, az még nálad is erősebb. És jön a következő pont, amikor a fenyegetés után jön a rágalmazás. Ez a harmadik. Azt hallottuk, hogy te fellázadni akarsz a király ellen. Azt beszélik, hogy te ilyen meg ilyen szándékokkal építed, amit építesz. És ilyenkor megint nagyon fontos, hogy kiben, miben bízol. Mennyire fontos neked, hogy mások mit mondanak rólad? Mennyire sújt agyon a pletyka, amit elterjesztenek rólad? Mert aki a pletykával szembe akar szállni, elkezdi mentegetni magát, elkezdi bizonygatni az ellenkezőjét, az alatt sem fogja csinálni azt, amire elhívták. Ez a cél, hogy álljál le. De hadd mondjak egy titkot, az Isten az övéit mindig megvédte. Minden pletykával szemben. Nem mondom azt, hogy nem okozhat kárt a pletyka. Nem mondom, hogy nem okozhat fájdalmat a pletyka. De nem a te dolgod, nem az én dolgom, nem a mi dolgunk, hogy mindenféle rágalmazásnak ellent mondjunk. Ha nincs alapja, az majd úgy is ki fog derülni. Ha van alapja, akkor rendezzük el, ami alapja van, de ha nincs alapja, gyerünk tovább. Harmadik lépcsőfok. És most érkeztünk el a világtörténelem legbrutálisabb buktatójához. Mert ha valaki elmeri kezdeni picibe, és Nem lehet kigúnyolni, vagy ki lehet gúnyolni, de nem áll le. Ha nem lehet megfenyegetni, de meg lehet fenyegetni, de nem fog megijedni. Ha meg lehet vádolni, és el lehet mindenféle rosszat terjeszteni róla, de ez sem fogja megállítani abban, hogy tovább menjen, akkor jön a hatalom legsátánian zseniálisabb trükkje. Legyünk barátok. Tulajdonképpen ugyanazt akarjuk. Csináljuk együtt. Beszállok, segítek neked. Csináljuk együtt. No, nem mondom tovább Nehémiás könyvét, ha ezek után nem kaptatok kedvet elolvasni, aki még nem olvasta, vagy újraolvasni, aki régen olvasta, de itt be is fejezem az ókort, és ezért érkeztünk ide Nagy Konstantinhoz. Nagy Konstantin római császárig, a milánói ediktumig a keresztényeket üldözték. A keresztényeket csúfolták, a keresztényeket fenyegették, a keresztényeket rágalmazták, és mi volt ennek az eredménye? Az, hogy még ha meg is ölték őket, a mártírok vére magvetés volt. És akárki, akármilyen sérelemért gyakorlatilag csodálták a erkölcsileg teljesen nulla csőcselék a amfiteátrumokban, amikor ott gyilkolták a keresztényeket, és látták őket meghalni. Beleborzongtak, hogy ők még így embert nem láttak meghalni. Nyugalommal az arcán, tisztán. És elgondolkodtak rajta, hogy na hát egyszer, ha az életem véget ér, akkor én is ilyen nyugodtan szeretnék elmenni. Mi a titkuk? És keresztényekké lettek, és ha szétzavarták a keresztényeket 5000 fele Jeruzsálemben, akkor 5000 helyen alakult gyülekezet. Mi lett a folytatás? Az, hogy nem lehetett már kiirtani őket. Nem lehetett már föld alá nyomni őket, mert akárhol nyomták föl, mindenütt előbukkantak. És itt jött a zseniális hatalmi trükk, legyünk barátok. De mit tudtak felkínálni? Hát, megint hadd mondjak egy olyan dolgot, amivel nem fogok szerintem újat mondani, csak rá fogunk csodálkozni, hogy jé, tényleg. Én nem tudom, hogy a következő kép micsoda. De mindjárt kiderül. Na majd. Na. Egy picit előre szaladok, jó? Sok mindent akarok mutatni. Aha. Ezt akartam mutatni. Mi kell ahhoz, hogy valaki bármikor a történelemben, bármikor kézbe tartsa a hatalmat? Mi kell hozzá? Az első, a régi római mondás, a panem et circenses, hogy de inkább nem is annyira a cirkuszra, hanem a kenyérre teszem most a hangsúlyt, kell egy gazdasági hatalom. Rátenni a társadalomban minden jól jövedelmező gazdasági pozícióra a kezemet, mert akkor, hogyha nekem terem a búza, akkor én etetem a népet. És ha én etetem a népet, és a népnek tele van a hasa, akkor a nép elvileg jobb, ha befogja a száját. És hogyha befogja a száját, akkor én meg arra vezetem, amerre akarom, mert én vagyok a vezetője. Mindegy, hogy mennyit írnak Krisztus előtt vagy után, ez így működik. A hatalom, a gazdasági hatalmat, a jól jövedelmező, az emberek pocakját megtömő bevételi forrásokat bármilyen formában mindig kézben tartja, állami monopóliumként kezeli. Ha visszamegyek Rómába, nem sok provincia volt direkt császári kezelés alatt, de például Egyiptom igen, mert az látta el szinte a fél birodalmat búzával. Tehát a gazdasági hatalom nélkülözhetetlen. A másik, az az erőszakszervezet. Persze nem lehet mindig negatívan gondolni az erőszakszervezetre. Senki nem szereti, hogyha gumibottal ütik a fejét, de ha nem lenne gumibot, vagy nem lenne fegyver, vagy nem lenne kard, láttunk már mondjuk civilizált világban olyat, hogy egy hurikán mondjuk elsöpört egy várost. És mi van utána? Még nekem van egy ismerősöm, aki túlélt egy ilyet, és azt mondja, nem az a legrosszabb, amikor jön a vihar, és 300 km per órával így remegnek be a betonfalak, azt még könnyebb túlélni, mint azt a szabadrablást, ami utána megy. Tehát nincs nagyobb állat, mint az ember, amikor olyankor teljesen elszabadul a pokol, és ha nincs hatalom, nincs rendfenntartó szerv, akkor az az igazán veszélyes. Azt nehezebb túlélni, ami utána van. Tehát én nem a hatalom ellen beszélek, amikor ezt mondom, hanem csak azt mondom, hogy a hatalom, ha a hatalom szemszögéből nézzük, először a gazdasági bevételi forrásokra teszi rá a kezét, másrészt meg az erőszakszervezetet egyértelműen a saját privilégiumának tartja, és ezen keresztül érvényesíti az akaratát. Na de hogyha én vagyok a hatalom, enyém a fegyver, enyém a kenyér, megetetlek, és ha nem úgy viselkedsz, akkor odavágok. Mennyire tartós ez a hatalom? Mennyire szeretsz te engem? Mennyire tartasz te engem az uradnak? Mennyire vagyok én számodra, mennyire vagy lojális az irányomban? Na itt jön az egyháznak a szerepe. Itt jön az egyháznak a szerepe, sajnos, legalábbis a hatalom szempontjából. Nem az Isten teremtette erre az egyházat. A hatalom találta ki ezt a pozícióját. Nem az isteni tervben van ez benne, hogy ennek így kell lennie, hanem itt jött az, hogy hát nem tudok egyszerűen föld alá gyűrni ennyi keresztényt. Akkor legyünk barátok. Felkínálok neki olyat, amire vágyik, vagy titkon vágyik. Például mi lenne, hogyha ő is használhatná az erőszakszervezetemet? És akkor az egyház, most csupa kisbetűvel mondom már, nem csupa nagybetűvel, azt mondja, hogy hát vannak helyzetek, amikor erre lehet, hogy szükség lenne. Rendet kéne tartani. Rendet kéne tartani. És vannak eléggé zűrös dolgok is, akár házon belül is. Mi lenne, hogyha erélyesebben lépnénk fel? Mi van, hogyha valamit írmagostól kiírtanánk akkor, amikor úgy ítéljük meg, hogy erre szükség van? És nem kell nagy fantázia hozzá, már ott vagyunk az inkvizíciónál. Már ott vagyunk az inkvizíciónál. Már égetjük az embereket. Csak azért, mert valamiért nekünk nem szimpatikusak. Megkapták, mint egy lehetőséget, hogy használják az erőszakszervezetet. Ez egy bartel üzlet volt. Tényleges hatalom az egyház kezében. Már nem őket üldözik, hanem akár ellentétes irányban is felhasználható ez az egész. Rendvédelmi szervek egyházi irányítás alatt. És mi lesz a másik oldalon? A másik oldalon pedig, hát hadd mondjak egy személyeset, nagyon szomorú, hogy ez így történt, de így történt, amikor én történelemből az életem első ötösét kaptam. 5. általános iskolás voltam. És tudjátok, hogy miért kaptam én ezt az ötöst? Egy árulásért. Egy Krisztus tagadásért. Ez úgy történt, hogy nekem azt mondták a szüleim, hogy nagyon vigyázzak, mit mondok az iskolába. Ez még a Kádár rendszerben történt, és egy nagyon véres szájúan kommunista tanárnénim volt, és azt mondta, hogy történelem órán, amikor a kereszténységről tanultunk, hogy feltette a kérdés, igaza volt a keresztényeknek. És a válasz, ez nem volt benne a tankönyvben, ezt ő tette szorgalomból hozzá. Azt mondta, hogy nem, mert a tanításaikkal megtévesztették a szegény néprétegeket, és a gazdagok igájába hajtották őket. És ezt kellett volna válaszolni az ötösért. És amikor kihívott, és olyan vörös voltam, mint a pár zászlaja, mert elpirultam, nem akartam ezt mondani, de tudtam, hogy elvárás, hogy ezt mondjam, hogyha jó ilyet akarok. és hosszú kínos csend után csak kinyögtem, hogy nem. És erre a nemre megkaptam az első ötösömet. A keresztényeknek igazuk volt, de a csupa kisbetűs egyháznak nem volt igaza. Mert a csupa kisbetűs egyház az tényleg a gazdagok igájába hajtotta. Ezért a barter üzletért cserébe. Sokszor, sok esetben. No de, ezzel, és akkor visszalépek egy picikét. Ennyire, nem? Ezzel az egyház, én azt mondom, hogy elvesztette az álcatlanságát. Ezzel az egyház eladta magát. Csupa kisbetűvel. Nem mondom, hogy mindig mindenki. És nincsenek tiszta felekezetek, vagy tiszta csoportok. Csak ott beette magát. A hatalom és a ilyen értelemben összefonódott egyháznak az a tisztátalansága, ami innentől fogva nem volt szabad. Mert mint ahogy Pelikán elvtársnak mondták a Tanú című filmben, amikor kérdezte, hogy miért ilyen jók velem, egyszer még kérünk magától valamit. Egyszer még kérünk magától valamit. És beszokták nyújtani a számlát. Szoktak még kérni valamit. És amikor az egyház egyik oldalon elkezdett gazdagodni, és mindig meg lehet indokolni, hogy miért kell nekem nagyobb autó, miért kell nekem nagyobb ház, miért kell nagyobb iroda, nagyobb székház, nagyobb hatalom, nagyobb befolyás, nagyobb adminisztráció, nagyobb bevételek. Ehhez nyilván társadalmi rangomhoz illően illik a csinosabb ruha, a nemes fémben is kivert egyéb öltözék, és ennek nincs vége. Tehát ez a tartatatlan fejlődés, vagy nem éppen fejlődés, csak elfejlődés attól, honnan indultunk. És amikor az egyszerű hívek szegénysége és a vezetők gazdagsága között már áthidalhatatlan volt a szakadék, akkor mindig ez úgy egy darabig bírták, aztán kirobbant. Egy darabig elviselték, aztán összeomlott a rendszer, és újra kellett építeni. Ez szinte generációnként voltak ilyen reformmozgalmak. Egyházon belül is. És hát ebben meg benne van a fiatalság, ami mindig kritikus az atyáival szemben. És mindent kidob, mert soha nem jó az, amit az apa meg az anya csinál. És néha nagyon jó, hogy kidobják azt, amit az apa meg az anya csinál. Csak hát jön ilyenkor a fürdővízzel együtt a gyerek is sokszor. Aztán rájönnek egy idő után, hogy ők is csak azokkal a mintákkal dolgoznak, mint amit otthon láttak, tudatlanul is, és ugyanazokat a hibákat fogják elkövetni Pepitába, és még az unokámra is hatással van mind a jó, mind a rossz cselekedetem. És a történelem ismétli önmagát. A történelemben ezek a dolgok spirálosan jönnek és jönnek a reformmozgalmakban. A szomorú az, és ez a kép, ez az egyik zsinatot ábrázolja. Szemléletesen azért tettem be ezt, mert ez az egyik, a harmadik efézusi zsinat. Efézus azért izgalmas, mert a Bibliában, a Jelenések könyvében van egy nagyon érdekes üzenete Jézus Krisztusnak az efézusiakhoz. Azt üzeni nekik, hogy fantasztikusan dolgoztok, csúcs, amit a gyülekezetben csináltok, példák vagytok, most picit lefordítom 21. századi nyelvezetre, az állhatatosságod, hogy kitartóan teszed, amit teszel, az példaértékű. Egy panasz van. De ez pont a lényeg. Hogy az első szeretet az meghidegedett benned. Tehát, hogy már a hajtóanyag, a lényeg, az üzemanyag, az nincs ott benned. És ez, ha kifut, akkor olyan lesz, mint az autó üzemanyag nélkül. Leállsz, nem tudsz haladni. Épp Efézusban volt az a zsinat, ahol a antiókiai pátriárka, az ottani nagyfőnök, meg az alexandriai pátriárka, az ottani nagyfőnök, azon balhézott össze, hogy Krisztus emberi természetről ismerhető meg, vagy emberi természetben ismerhető meg. Egy ragon, vagy ha úgy tetszik, egy íbetűn, emberek ezreit égették el, ölték meg, gyilkolták le, csak azért, mert két főnök meg akarta mutatni, hogy ki a nagyobb. És most már az egyházról beszélünk, nem politikáról beszélünk, most már egyházi rangokról beszélünk. Nyilván azóta soha nem történt ilyen a történelemben, egyetlen egyházban sem, egyetlen felekezetben sem. Az egyházban és a történelemben a dolgok ismétlik önmagukat. Mert az emberek jelleme, az emberek természete, ha nem Krisztus lakozik bennük, ha nem Krisztus mosta át és váltotta meg, és cserélte ki a szívüket, akkor mindig ugyanaz lesz. Csak Pepitába. És éppen ezért óhatatlanul mindig jönnek a reformmozgalmak. Amikor vállalhatatlanná vált az egyház, mert azt mondtam, hogy én nem ilyen gyülekezetbe jöttem, én nem ilyen egyházat akartam. Amikor elegük lett abból, hogy Nagy Konstantin nem csak azt mondta, hogy engedélyezünk benneteket, szabadon gyakorolhatjátok, most már nem üldözünk, hanem később már Theodosiusnál már kötelezővé is tették. Na az megint milyen már, amikor kötelező. De nem is azzal volt a legnagyobb baj, amikor kötelezővé tették, hanem amikor már jött mindenki boldog-boldogtalan, megtért-megtéretlen, haszonból, számításból, egyebekből, üzletből, akkor sokan, akik komolyan vették, azt mondták, hogy ez már nem az a csapat. Ez nem az, akiket az oroszlánok elé is lehetett vinni. És valami tiltakozásképpen ott a korai századokban kivonultak. És az volt a spontán, ilyen picit durcás hozzáállásuk, hogy elmentek Remetének. Azt mondták, hogy elegünk van ezekből. Ebből a bűnös városból, ebből a bűnös gyülekezetből. Én az Istenre akarok csak figyelni, senki másra. Kivonulok az erdőbe, kivonulok a sivatagba. Egyiptomba kezdődtek az első ilyen remete. Emberkék ott alapították meg ezeket a, hát alapították meg, kivonultak, és ők voltak ott a remeték. Kerestek egy élőhelyet maguknak, valahogy egy önfenntartásra próbáltak berendezkedni. Lényeg az, hogy ne kelljen az emberek közé menni. Most én nem egyiptomi képet hoztam, látom itt mosolyogból kiderült már, hogy visszaköszönt a fantasztikus, szép Tihanyi félszigeti kirándulásoknak az emléke. Talán tudjuk, hogy miféle remeték voltak ők is. Ő egyébként ugyanazok a remeték, mint akikkel Kijevben lehetne találkozni, mert Anasztázia hercegnő, a mi királyunk felesége, akit Kijevirusból importáltunk, jöttek vele remeték is, és ezek a remete lakásokat Tihanyi hegy oldalában. Ez csak illusztrációnak szántam, hogy ez is egy reakciója volt az egyháznak, a remete mozgalmak. Na de akármennyire akarom megújítani a hitemet, a világot magam körül, minden tagadás egy picikét túllő a célon. És megint fordítsuk vissza a családunkra. Okkal-joggal kritizálnak minket a gyerekeink, de ahogy teszik, az egy picikét túlmegy a határon. Vagy annak idején okkal-joggal kritizáltuk mi a szüleinket, de ahogy tettük, egy picikét elvetettük a súlyukat. És mindennek a direkt tagadása az fókuszál valamire, valami hiányra, valami valós hiányra, de nem fog betölteni minden valós szükségletet. És nem arra hívta el Isten az embert, hogy vonuljon ki a világból. Jézus a főpapi imádságában azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket benne. Na, hát köszönöm szépen, akinek olyan munkahelye van, iskolája van, osztálya van, főnöke van, osztályfőnöke van, nem tudom ki van, hogy ahhoz tényleg isteni csoda kell, hogy ott megtartson engem, de igen. Tehát ezért imádkozott Jézus a főpapi imádságban, hogy ott megtartson engem. Nem azért, hogy kivonuljak remetének. Aztán, amikor sok remete találkozott, akkor abból lettek a szerzetes rendek. Abból lettek a kolostorok. Talán itt is járt már valaki, ez itt a meteórák Görögországban, a tesszáliai gyönyörű kolostorok. Ezek az emberek nagyon-nagyon komolyan vették azt, hogy nem akarnak elmerülni a politika, a hatalom, néha kicsinyes, néha nagyon mocskos játékaiban, ők az Isten tisztán szerették volna követni. Időt szánni arra, hogy vele elmélkedjenek, vele legyenek, benne elmélyüljenek. Na, de itt már rendet kellett teremteni. Szó szerint rendet, ezért rendeket hoztak létre. Például az egyik leghíresebb Szent Benedeknek a regulája, ami rendbe szervezte ezeket a szerzeteseket, mikor kell felkelni, mikor fogunk lefeküdni, mikor fogunk imádkozni, meddig fogjuk ezt tenni. Kereteket tett az élet mögé, a szerzetesi élet mögé. De amikor itt jártam, egy picit megmosolyogtam, hogy ezek a szegény emberek felépítették a hegytetőre, hogy békén hagyják őket. Ezeket a kolostorokat. És mi van ma? Velem együtt naponta 5000 turista látogatja őket. Tehát még rosszabbul jártak, mint hogyha maradtak volna a városban. Szerintem Tesszalonikében kevesebb ember van, mint itt, amikor turista szezon van. De ez most már csak a polícia volt. Viszont ezek a szerzetes rendek, és itt egy bencés kolostornak a alaprajza látható, esetleg ezt is tudja valaki, hol van, nem kell olyan messze menni. Ez itt van Zalaváron, ez itt van Magyarországon, még egy ideig László király is itt volt eltemetve. Szóval ez egy szerzetes rendnek a helye, a templomával, a kerengőjével, ahol laktak, ahol éltek, itt önfenntartó módon. Egy kis világot hoztak létre. Úgy mondanám ma, hogy egy gyülekezetet. Egy gyülekezetet, egy olyan gyülekezetet, ahol megbízható emberek voltak együtt. Ahol szentségben és tisztaságban igyekeztek élni. Csak Istenre figyelve, önmagukat fenntartva, egy jó szándékkal, megreformálva, az egyébként számukra is vállalhatatlan a városban élő egyházi részét a dolgoknak. Direkt vonultak ki belőle. Ez már volt. És akkor eljutunk oda, hogy ezek a reformmozgalmak egy ideig beleférnek a politikai keretekbe. Egy időbe beleférnek az egyház tűrés határába. A strukturális egyház tűrés határába. Sőt, amiket eddig bemutattam, remetéket, szerzetes rendeket, most nem neveztem néven őket a domonkosokon, a bencéseken kívül, de gyakorlatilag számos olyan szerzetes rend jött, amelyik megújulást hozott, amire építve utána ugyanazt eljátszották, hogy egy ideig csúfolták. Gondoljunk mondjuk egy Assisi Szent Ferencről készült filmre, ami szerintem mindjárt a közös filmélménye, akkor is, hogyha a ferenceseket nem tanulmányoztuk mélyebben. Először bántják, csufolják, aztán utána legyünk barátok, integrálják. És nagyon-nagyon áldást hozhat a strukturális egyháznak egy szellemi mozgalom, és valódi életet vihet a struktúrába és a rendszerbe. És megállhatja azt, és felvilágoztathatja azt, és meg is teszi. De ha nem vigyáznak, akkor folyamatosan jönnek ebből a legyünk barátokból olyan kompromisszumok, amik utána már a következő generációval elkezd gondolkodni vállalhatatlan lesz számára. Vállalhatatlan lesz, mert nem erre szerződött. Mert nem ebben hitt. Nemrégiben egy hozzám nagyon közel álló személy mondta azt, hogy nagyon nagy baja van ezzel az egész kereszténységgel. Nem az elmélettel, a gyakorlattal. Szerintem ezt már néhányan vagy kimerték mondani, elkötelezett gyülekezeti tagként is, vagy nem merték kimondani, de eszükbe jutott. És tehát van, amit integrálni tudott az egyház, és valóban megújulást adott, és valami annyira radikális volt, hogy az már nem fér bele a keretekbe, és ezeket kivetették. És itt egy pillanatra megállnék, és nem biztos, hogy egyet fognak minden hallgató érteni ezzel, engedtessék meg nekem ez az egyéni nézőpont. Ez pedig mondjuk az eretnek mozgalmak megítélése. Attól függ, hogy honnan nézzük. És eljutottunk a baptistákig is, mi is voltunk eretnek mozgalom. És engedtessék meg baptistaként, hogy magunkat, mint eretnekeket, hadd hozzam úgy a védő bíró elé, hogy ki az, aki minket vádol, és mi az, amivel minket vádol. És minden eretnek mozgalmat, a kora középkoron át az újkorig, milyen forrásból származnak az adataink. Mert a legtöbb jegyzőkönyv, a legtöbb vád az a vád oldaláról maradt fenn. És nyilván hibázik mindenki. Van itt tökéletes ember, vagy van itt tökéletes család? Lehetne szennyeseket teregetni bárkiről? Nyilván az eretnek mozgalmakban résztvevő emberek is hibáztak, de abban is biztos vagyok, hogy ezek az idézőjelben tett eretnek mozgalmak. Ezek nagyon sokszor azért voltak eretnekek, mert feszegették a határokat, vagy túlfeszítették a határokat. Főleg gazdaságilag feszítették túl a határokat. Azt mondták, hogy mi az, hogy minden kenyér a püspök kezében van. A püspök kenyér. Mi az, hogy minden gazdasági forrás el van tőlem zárva. Nem erről szól az evangélium. Vegyük elő az evangéliumot. És aki elővette az evangéliumot, aki elővette a Bibliát, aki lemerte fordítani anyanyelvre a Bibliát, és megmerte mutatni a népnek, hogy figyeld, mi van ide írva, azokat nyírták, azokat gyilkolták. Amikor lefordították magyar nyelvre a Bibliát, kinyomtatták saját pénzükön, két szekér jött be az országba, Hollandiából, elkobozták és elégették, egy-két darab maradt meg belőle. Elégették. Egyházi személyek, a Bibliát, nehogy a nép kezébe kerüljön. Ez itt történt Magyarországon, a Habsburg Birodalomban. Szóval, ami radikálisnak tűnt, ami feszegette a korlátokat, és mi baptisták nagyon feszegettük a korlátokat, mert ugye mi rólunk tudják, a nem baptisták is tudják, hogy nem gyerekeket keresztelünk. Ebben mi volt a botrány? Ebben az volt a botrány. Azt tudják egyébként, hogy az anyakönyvezés az nekünk köszönhető? Közvetve. Mert gazdaságilag a hatalomnak nyilván kellett tartani, hogy ki lesz katona, vagy nyilván kellett tartani, hogy kitől szedek be adót. És mi, baptisták, vagy anabaptisták, azt gondoltuk, hogy de jó lenne, hogyha mi is nyilván tarthatnánk a saját embereinket. Mi is, ahogy bárki más saját egyház szervezetet hozhatnánk létre. De azt mondták, hogy ahhoz nekünk nincs jogunk, és mivel nem voltunk megkeresztelve gyerekként, mert hogy gyereket nem kereszteltünk, ezért nem kerültünk bele a lajstromba. És mivel nem kerültünk be a lajstromba, ezért nem tudták az alapján, hogy ki hol született, hogy mikor leszünk annyi idősek, hogy besorozhatók legyünk katonának. És nem tudták, hogy mikor, hány embertől, hány garas lehet majd beszedni adónak. Tehát nem voltunk ott az adónyilvántartásban. Adócsalók lettünk, pusztán azzal, hogy nem gyerekként keresztelkedtünk, és a honvédségi kötelezettségünket sem látták el fiaink, ha nem voltak a listán. Tehát innentől fogva nem csak hitelvi kérdés volt az, hogy valaki mikor keresztelkedik. Ez különösebben egyébként a hit nem is érdekelte az államhatalmat. A pénz érdekelte. Az adó érdekelte, meg az érdekelte, hogy elvihetik-e, és mikor vihetik katonának a fiainkat. De mivel nem voltunk ott a listán, hát gyorsan csináltak egy rendszert, és aki ebben nem volt benne, az üldözték. Mert gyerekként kell keresztelni, mert az a rendje ebben a birodalomban. És aki ebben nem volt partner, annak annyi volt. Egészen 1905-ig voltak olyan családok, akiket szétszakítottak, gyerekek, akit elvettek anyjától, apjától, mert nem volt ott azon a listán. 1905-től vagyunk megtűrt, elismert felekezet ebben az országban. Előtte kaptunk mi is rendesen ezért. Azt mondtam, hogy a történelem igazán akkor lenne izgalmas és szép, ha meg tudnánk írni azt, hogy békességet, üdvösséget, új életet nyert embereknek a történetéről mesélhetnénk. Milyen fantasztikus előadás lenne. Milyen gyönyörű este lenne, amikor csupa ilyen történeteket hallanánk. Javaslom mindenkinek, függetlenül attól, hogy milyen felekezetből van itt. Egyszer tartsanak egy ilyen estét, amikor elmondják egymásnak, vagy akár csak egy kibővített nappaliban, hogy mit tett Isten az életükben, hogyan szerette közel magához őket. A legjobb sztori, jobb, mint az esti tévéműsor. Érdemes ezeket a történeteket végighallgatni. Nem is biztos, hogy egymásról is tudjuk, pedig közel vagyunk egymáshoz. Szóval ilyen történetek kéne, hogy legyen a történelem, de én a láthatatlan lábnyomokról szeretnék beszélni, és mit keres itt ez a kép a francia forradalomról? Hát ennek van előzménye. Ennek a képnek és ennek a történésnek ez az előzménye. Tudja valaki ez a kép mit ábrázol? Ez a festmény Szent Bertalan éjszakáját ábrázolja. Szent Bertalan éjszakáján gyilkolták le a Párizsban egyetlen éjszaka alatt, illetve utána nagy gyorsasággal vidéken is szinte az összes elérhető francia protestánst, a hugenottákat. És én nem gondolom, hogy mi protestánsok fújnánk a passzát szelet. Nem gondolnám, hogy nekünk mindig mindenben igazunk van. De azt tudom, hogy ebben az időszakban ezek az emberek tényleg nagyon komolyan vették a hitüket. Azt tudom, hogy ezek az emberek képesek voltak akár még az életük árán is kiállni amellett, hogy mi a meggyőződésük. Tehát nem csak érdekből voltak azok, akik voltak. És majd még mondok három másik különösebb eseményt, ami elgondolkodtató, és engem állandóan hátborzongatóan egyrészt bátorít, másrészt elkeserít, hogy minden népnek és minden nemzetnek minden történelmi helyzetben az Isten ad egy mentőövet. Nincs az a vacak helyzet, nincs az a szorító történelmi szituáció, ahol ne lenne egy bárka, ne lenne egy Noé bárkája, ahova az Isten emberei felmehetnek és megmenekülhetnek a legnagyobb égések, a legnagyobb pusztítások elől is. Lehet kiröhögni Noét és a bárkát, meg lehet megfulladni. És ez minden történelmi korszakban úgy veszem észre, hogy ott van, és ennek a felfedezésére hívok most igazán mindenkit. Franciaországban itt volt a Szent Bertalan éjszaka, ez is egy válasz volt az Isten hívó szavára. Az Isten az evangélium újra felfedezésével, újraolvasásával, az örömüzenetnek az elterjesztésével és a bizonyságtételek sokaságával felkínálta egy népnek, és mennyire más innen nézni a történelmet, mint mondjuk nagy költőnk Petőfi szavaival, aki azt mondja, hogy neki a francia forradalom története a Bibliája. Emlékszünk erre a versre? Egyik kezében felesége kebele, másikban meg a francia forradalom, mert az neki a Bibliája. Nem Petőfit akarom cikizni vagy bántani, hanem azt nézni, hogy hogy nézi az emberiség, hogy nézi még a történelemkönyvek sokasága is a nagy eseményeket, mert valóban a francia forradalom az egy különleges nagy esemény volt. Ez nem kérdés. Amikor egy rendszer szétrohad, alapjaiban szétrohad, amikor a feudális urak már képtelenek gondoskodni a kenyérről, nem tudják megetetni a népet, már igazán nem engedelmeskedik nekik az erőszak szervezet sem, hát akkor mit várnak azzal, hogy meddig lesznek ők hatalmon? Ráadásul itt az egyház is már lejáratta magát rendesen, tehát kicsúszott minden hatalmi ág a kezükből, pénzük nincs, nagy szájuk van, tökhendiségük van, a polgárok meg meggazdagodtak, és követelnék azt, hogy ha már az ő pénzükből van fizetve minden, akkor már megmondhassák, hogy merre meddig. És ez a nagy társadalmi átalakulás, amikor az egyik még nem elég erős, a másik meg még nem elég erős, egyik már nem, másik még nem, ez recseg, ropog, és az vér nélkül ritkán megy. A rendszerváltások vér nélkül nagyon ritkán mennek. Ha valaki ismeri a történelmet, akkor lehet sokféleképpen értelmezni azt a kort, amiben mi élünk. Lehet sokféle oldalra állni, de egy dolgot szerintem senki nem vitathat el, hogy legyünk nagyon hálásak azért, hogy a mi életünkben még igazán nem folyt vér sem a pesti, sem a Szombathelyi utcán. Legalábbis nem azért, mert éppen rendszerváltás volt. Ilyen nem szokott lenni. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés ember életében történik meg, hogy nem más hulláján keresztül megy haza egy ilyen helyzetben, ha éppen nem az övén keresztül lépkednek mások. Tehát ez egy különleges történelmi kegyelem, amiben mi élhetünk. A franciák elképesztő, hogy mit műveltek. Elképesztő, hogy mit műveltek. Lehet nagyon dicsérni a polgári átalakulást, de ezt a szerszámot amputációra találták ki, nem pedig fejlevágásra. És még a névadó giotint is giotinnal végezték ki, ami szimbolikus. Mindenkit lefejeztek, akit értek. Nem volt kontroll. És hadd mondjak valamit. Ezzel végképp nem akarom bántani a akkor élő keresztényeket, vagy akkor élő névleges keresztényeket. Meg egyetlen felekezetet sem. De azzal, hogy kiirtották az összes evangéliumi keresztényt, nem is volt semmi, ami visszatartsa az erkölcstelen vérengzést. Semmi. Egy vérfürdő volt az egész francia forradalom. Egy gátlástalan vérfürdő. Csata volt Angliában is. A király fejét levágták az angol polgári forradalom idején is. De volt egy alapvető különbség. Hasonlítsuk össze ezt a két forradalmat. Itt evangéliumi keresztények is voltak a társadalmi átalakulás során. Itt egy nagy ébredés volt Skóciában is, Angliában is, és a puritánok vitték a gerincét az átalakulásnak. Vér volt itt is sajnos, hibák voltak itt is. De ha összevetjük, a mértéke szinte összehasonlíthatatlan. Ahol keresztények, láthatatlan evangéliumi keresztények, névtelen evangéliumi keresztények lefognak egy gyilkos kezet, annak nincs történelme. De ha nem fogják le, annak van. És ha nem a francia, ha nem az angolt tudom így most felemelni, hogy ez miért volt szép, akkor nézzük meg, hogy a francia miért volt mocskos. És vessük össze a kettőt. Az egyikben voltak keresztények, névtelen keresztények, néha névvel is, másikban már nem voltak, mert már kiirtották őket. De menjünk egy picikét magyar földre, ne Angliába, ne Franciaországba kalandozzunk, tudja-e valaki, hogy ez micsoda? Ez Göncön található az Emplénhegységben, és ez azon ritka épületek egyike, amit úgy hívnak, hogy Huszita ház. Huszita ház, ami valóban még egészen az 1400-as évekből maradt fenn, és azoknak az alapján épült, és van egy jellegzetes, sajátos, picit ilyen erőd formájú, erőd jellegű, bent a pincében ilyen alagútrendszerrel kialakított struktúrája. Azért hoztam ezt ide, mert biztos vagyok benne, hogy igaz az, amit mondtam, hogy az Isten mindig ad lehetőséget minden nemzetnek, és minden nehéz történelmi helyzetben küld egy bárkát. Ilyen bárka volt részint a cseheknek, de részint nekünk, Husz János is. Husz János azt tette, hogy fogta az evangéliumot, elkezdte olvasni, és elkezdte másnak is a kezébe adni. Lefordította cseh nyelvre, és odaadta a cseheknek. Azt ennek nyomán azok az emberek, akik a tanítására odafigyeltek, Magyarországon is lefordították magyarra, ha nem is az egészet, de részleteket belőle, és megmaradt a Huszita Biblia magyar nyelven is. És ezek az emberek, amikor elkezdték olvasni, felfedezték az evangélium igazságait, megtértek, krisztusi életet éltek, világítottak, és a világosságban a sötétség meglátszott. És a sötétségben hihetetlenül mocskos dolgok látszottak. Minden egyházról lehetne mocskos dolgokat mondani, a miénkről is. De most hadd ne fogjam vissza magam, amikor ez az ember felgyújtotta egy országnak a szívét, és mindenki komolyan kezdte venni az evangéliumot azon a vidéken, nem, hogy nem tudták visszaszorítani őket, mint a futótűz terjedt az evangéliumnak a híre, Husznak a tanításai, meg az evangélium lefordítása nyomán. És akkor volt egy király, és sajnos azt kell mondani, hogy a miénk volt ez a király, luxemburgi Zsigmondnak hívták, aki menlevelet adott ennek az embernek. Összehívta a konstanci zsinatot, és azt mondta, hogy jelenjen meg Husz, hogy számot adjon a tanairól a zsinat előtt, és biztosítja a szabadságát, a szabad oda és a szabad elvonulását. Ahogy Huszt megérkezett Konstancba, láncra verték, így kézeit lábát ki a falra a börtönbe, és hónapokig ott sínlődött. Utána pedig a fejére tettek egy tiarát, ráírva, hogy az eretnekek ura, és elégették Konstancban. Érdekes lenne végigmenni az egész huszitizmusnak a történetén, ez most nem fér bele ebbe a mai alkalomba. De az igen, hogy az is szomorú, hogy ma Csehországban azok után, hogy ott kiirtották ezt a mozgalmat, későbbiekben írmagját is, alig találunk a franciákhoz hasonlóan evangéliumi keresztényeket. Szinte nincsenek. Nagyon szorgos, dolgos nép, de evangéliumi cseh keresztény gyülekezetből egy asztalosin egy kezén meg lehet számolni, hogy hányat lehet találni. A magyar történelemre is volt szomorú hatása ennek az egésznek. És nem úgy gondolom, hogy ez egy direkt büntetés lenne. De azt igenis gondolom, hogy Isten látja előre a történelmet. És látta előre, hogy mi következik ezután. És ezután jöttek a törökök. Ez a luxemburgi Zsigmond hatalmas nagy európai uralkodó akart lenni. Nem volt neki elég a magyar korona, neki kellett egész Európa. Kellett a cseh királyság, kellett a nagy összefüggések mindensége. Mi lett ebből? Ezért, hogy úgy lavírozzon, hogy az neki jó legyen, becsapta Husztot is, hagyta, hogy kivégezzék, de ez egy olyan mocsok világ volt, hogy oda a konstanci zsinatra három pápa volt akkor. Három római pápa volt akkor. Jó volt Avignon is köztük, de mindegy. Akkor is a római egyház fejének tartotta magát egy időben három. Nagyon hitelesek lehettek. A főpapok, amikor összejöttek Konstancba, 700 prostituáltat rendeltek oda a városba, hogy míg tart a zsinat, addig ne unatkozzanak. Miközben Huszt ott volt ráncra verve, és utána pedig elégetve az evangéliumokkal együtt. Addig a főpapok 700 prostituáltal szórakoztak Konstancban. Tehát, hogy tegyük már mérlegre, hogy hova tűnt Krisztus az egyházból? Hova tűnt? Létezik láthatatlan egyház, meg van látható egyház. És a kettőnek mi köze van egymáshoz? De ez nyilván csak az 1300-as évek végén volt így. Ami ezután a magyar történelemben következett, azt a mai napig igazán nem tudjuk komolyan venni. Már komolyan venni tudjuk, csak nem igazán érezzük át a súlyát. Ez egy pici részlete annak, amit eddig megtaláltak a Mohácsi csatamezőből. A Mohácsi csatában több mint 30 ezer katonánk lett lekaszabolva. A konstanci zsinatot, meg a husziták készítését nem direktbe és rögtön, mert Mátyás király kiegyezett a huszitákkal, meg az utódaival, de utána Mátyás halálával megint egy nagyon durva üldözés következett, aztán el is sodorták a magyar királyságot, lesörölték a magyar történelmet, a magyar középkori magyar királyság történetét egy regionális nagyhatalom örökre megszűnt lenni nagyhatalommá. Mi bányáztuk a világon a legtöbb ezüstöt, az egész világon, mi bányáztuk a második legtöbb aranyat ezen a világon, igazán számottevő hatalom voltunk, belerúgtunk az evangéliumi keresztényekbe, úgy tetszik, mert még nagyobbat akartunk, aztán lesz neked Mohács. Utána már nem álltunk fel. Aztán jött egy másik mozgalom, kicsivel később, nem csak mi, én megemlítem a nazarénusokat is. Ezek ilyen nagyon egyszerű vidéki emberkék voltak. Ezek ilyen nagyon-nagyon egyszerű parasztok, nulla műveltséggel, nagy szívvel. Vidéki iparos legények, akik elmentek, itt-ott hallották az evangéliumot Nyugat-Európába, hazajöttek, ácsok voltak, kőművesek voltak, lánchidat építettek, meg pesti bérházakat. És közben nem káromkodtak, közben nem részegeskedtek. És furák voltak, kilógtak a sorból. A brigád az nem így viselkedett mellettük. És amikor bizonyságot tettek, és elmondták, hogy Krisztus változtatta meg az életüket, hasonlóképpen, mint ott annak idején Rómában, a búvó patak az befolyt az újkori Magyarországba is. És emberek tértek meg, és akartak megszabadulni a bűneiktől, nem akarták csalni a házastársukat, nem akartak lopni, rájuk nehezedett minden, ami addig fájt nekik. És alakultak új gyülekezetek. Alakultak nazarénus gyülekezetek, baptista gyülekezetek. Mit szólt ehhez a hatalom? Kitaláljuk. Kitaláljuk. A nazarénusokat azért szeretném megemlíteni, mert nem egy hittételükkel értek 100%-ig egyet, bár egy egész előadást tarthatnánk, és jobbról és balról is az érem egyik oldalát és másik oldalát is megnézhetnénk. Itt a fegyverviselésről és a gyilkolásról van szó. Vajon, és ez lelkiismereti kérdés a mai Magyarországon is, egy keresztény fogjon fegyvert, vagy ne fogjon fegyvert? Háborús helyzetben öljön, vagy ne öljön? Ha Ha a családomat támadják, akkor lőjek arra, aki a családomat támadja, vagy ne lőjek arra. Most ebben nem megyek bele, nem ezt a kérdést akarom eldönteni. Nehéz etikai kérdés. Inkább leegyszerűsítem már, hogy a nazarénusok és az adventisták, és még mondhatnék más felekezeteket is, elég határozottan egyértelműen azt mondták, hogy nem fogunk fegyvert. És akkor sem fogunk fegyvert, ha ezért minket hátrány ér. Mert ez nekünk meggyőződésünk. Hivatkozva az evangéliumra, nem fogunk fegyvert. Döbbenet, hogy mi mindent igazolt vissza az Isten emberek hite miatt. Emberek őszinte hite miatt. Mert amikor jön a háborús propaganda, amikor mindenkinek a hazáját kell védeni, mert az az első. Jön az első világháború, jön a második világháború, és merészel valaki olyat mondani, hogy én nem fogok fegyvert. Az megint rögtön a saját hazájának az árulója. Az megint rögtön a rendszer ellensége. Statáriális bíróság alatt, előtt kell végeznie, vagy van még gonoszabb megoldás is. Ezt megcsinálták az első világháborúban sok nazarénussal. Azt mondták, nem fogsz fegyvert? Jól van. Akkor ne fogjál fegyvert, de te állsz az első sorban a szuronyrohamnál. És volt olyan, hogy ő állt az első sorban a szuronyrohamnál, miután százszor megalázták, míg a csatára sorra került. Sorra került a csatára. És a századból egyedül ő élte túl. Utána, aki ezt megtudta, alakultak a nazarénus gyülekezetek a környéken. Ennek sincs történelme. Nem tudom a nevét ennek az embernek. De Eötvös József a Nazarénusok című könyvében lejegyezte ezt. Érdemes azt a könyvet is elolvasni. Fantasztikus történetek voltak. Fantasztikus történelme van a hívő emberek történetének Magyarországon is. Aztán ez a dátum szintén beégett sokaknak a szívébe. Én nem gondolom, hogy egy-egy nemzeti tragédia, Mohács, vagy Trianon, vagy bármi más, az feltétlenül így direktben az Isten büntetése lenne, bár akár így is lehet nézni. Viszont egy dolgot biztosan tudok az alapján, ahogy néztem az eddigi dolgokat, hogy minden tragédia előtt az Isten küld egy bárkát. Minden tragédia előtt, minden nemzeti kataklizma előtt az Isten kinyújtja a kezét szeretettel afelé, a nép felé. Ebbe a kézbe bele lehet köpni, meg ezt a kezet meg lehet ragadni. És amikor a nazarénus mozgalom itt volt, hány katonatiszt köpött ebbe a kézbe bele? Amikor a nazarénus meg a baptista mozgalom megjelent Magyarországon, hány csendőr csapott rá ezekre a kezekre? És zavarták el őket. Lehetett megtérni, meg lehetett elutasítani őket. És nem mondom, hogy mindenben igazuk volt, vagy mindenben igazunk van, de minden korszakban vannak hiteles emberek. És a hiteles emberek, azok hiteles emberek, és azok Krisztust követik, és azok világítanak. Névtelen emberekről beszéltünk. Hadd beszéljek egy picit egy más egyházról. Mondd ez valakinek valamit, hogy Betánia a célja. Vannak itt reformátusok? Nincsenek. Akkor hadd mondjak valami nagyon jót a reformátusokról. Bár lehet, hogy néhány református kiakadna ezen, de talán még a református egyházra is igaz, hogy ott is van a Konstantinnal kiegyezett, meg a nem kiegyezett. Ez a nem kiegyezett verzió volt. Ez az a mozgalom volt, ami nem itt kezdődött Magyarországon, egy világszervezet volt, egyfajta ilyen ifjúsági szervezet a református egyházon belül, de igazi életet vitt a század elejétől a református egyházba. És beszéltem olyan református emberekkel, nem egyel, nem kettővel, akik azt mondták, hogy ugye azért Magyarországon a második legnagyobb felekezet volt a háború előtt is, meg tulajdonképpen majdnem még ma is, sőt ma is. És ez a magyarországi második legnagyobb felekezet ilyen formában, ezen a mozgalmon keresztül egy ébredést élt át. És ezt most ellenőrizze majd mindenkire, hogy igaz-e vagy nem, ezt nem tudom eldönteni, csak továbbadom ezt a, remélem nem petykát, hanem jó hírt, hogy azok az élő református gyülekezetek, ahol nyüzsgő élet van ma még, azoknak mindnek van valamilyen betánista háttere. Mert itt élet volt, itt Krisztust követő fiatalok kezdték el megújítani belülről az egyházat. Kezdték el tényleg szeretni az embereket, és megbocsátani, és jellemes, hiteles életet élni. És ez úgy megnyilvánult a faluban, megnyilvánult a városban, és egy ébredési mozgalom alakult a református egyházon belül is. És mesélték, hogy eljött 1949. Ez a dátum mond valakinek valamit? Már éppen szalámiznak. Már éppen az összes pártot így vagy úgy eltüntetik, marad a párt, csak ők. Ők minden hatalmat ügyesen megragadnak, és ezek után, vagy ezek előtt, az utolsó pillanatban Isten küldi még egy bárkát, őket. Ez a párt majd felszámol minden olyan mozgalmat, ami nem az övé. Ez a párt eltüntet minden ifjúsági szervezetet minden egyházból. Ez a párt beülteti az embereit az egyházakba. Ez az egyház a püspököket fogja gyakorlatilag beszervezni és besugóvá tenni. De ezek nem beszervezhetők. Ezek nem jelentenek. Ezek akkor is, amikor egyeseket lecsuknak, megkurcolnak, nem engednek tovább tanulni, megfélemlítenek, mint engem, kiskiskolásként, hogy nem fogok tovább tanulni, hogyha nem azt mondom, amit a párt mond, és jellemtelenségre, ha nem kényszerítenek, én voltam jellemtelen. De hát 12 éves voltam. De valaki 52 évesen sem tudott ellenállni ennek, és nem tudom elítélni érte. Na szóval ekkor küldi őket, és miután vége van a szabadságnak, és a párt átveszi a hatalmat, akkor onnantól fogva ezek már csak a föld alatt léteznek. De léteznek. És miután a párt, mert előbb-utóbb minden párt elveszíti a hatalmát, akkor a föld alól előjönnek, és ott vannak most állítólag élő református gyülekezetek, ahol ezek a föld alatt még ott voltak. Akiket beszervezett az egyház, meg lebuktak, meg aktákkal kiderültek, hogy ki volt a besúgó, ott általában azok a gyülekezetek is széthullottak. De nem csak a reformátusoknál tudnénk mi is mesélni a miénkről. Meséltem magamról is, bár én nem besúgó voltam, én csak 12 éves voltam. Ismerjük-e ezt a jóképű úriembert? Valaki igen. Mindenki ismeri? Ő kivételesen, most nem névtelen, noha az egyik kedvenc filmem lett, és szégyen, történelem tanárként nem jegyeztem meg a nevét, csak erre az előadásra kerestem újra az interneten. De megérdemli, hogy megjegyezzétek a nevét. Ő egy valós személy, és Desmond Dossnak hívják. Desmond Doss nem volt baptista, adventista volt. Én mégis egy adventista férfival, az ő életével szeretném bezárni ezt a előadást. Hihetetlen története van, és mégis igaz. A II. Világháború egyik legvéresebb csatájában, Japánban, Okinawa szigetén 75 bajtársa életét mentette meg, úgy, hogy ő maga nem viselt fegyvert. Hasonlóképpen, mint ahogy meséltem, vallási meggyőződése volt, hogy noha hazája igazságos háborút vív, neki magának nem szabad ölnie. Szanitécként több alkalommal is egymaga hozta ki a sebesült bajtársait az ellenségek vonalak mögül, ugye tűz alatt tartott senki földjéről, miközben ő maga súlyos sérüléseket szenvedett. Ő volt az első olyan katona, aki lelkiismereti okból megtagadta a fegyveres szolgálatot, és ennek ellenére, vagy ezek után, hogy megmentette 75 társát, így a tűzvonalból, fegyver nélkül, az Amerika legmagasabb katonai kitüntetését, a kongresszus becsület érdemrendet megkapta. De becsület érdemrend, kit érdekel? Bármiféle érdemrend, kit érdekel? Nem az a fontos, hogy az emberek miféle érdemrendeket osztogatnak, hogy melyik állam miféle érdemrend. Ugyanaz az állam alázta Porigőt addig, amíg ezt a 75 társát ki nem hozta onnan. Ez az állam, vagy ennek az államnak a képviselői, a tisztjei voltak azok, akik a saját esküvőjére nem engedték el. És akkor is kitartott. A vesztes és a győztes gyilkosok neveit harsogják századok múlva is. Az összes hadvezérnek szobrot állítanak, névtelen hősök pedig a maguk is világába belevilágítanak, és változást hoznak. Változást, amit kezdetben gúnyolnak, megvetnek, aztán megfenyítenek, üldöznek, aztán idővel nem bírnak vele, aztán kitüntetik. Aztán ünnepséget rendeznek a tiszteletére. Kibékülnek, megegyeznek, és ha nem vigyázunk, akkor kompromittálnak. Megzsarolnak, ezek után felhasználnak, már aki hagyja magát, de mindig van, aki tovább viszi a tiszta evangéliumot is. És mert hogy ez olyan, mint a szél. Fúj, ahova akar. És még egyet.
Hadd mutassak.
Tudjátok-e, miért tettem ezt ide? Hagyok egy kis időt gondolkodni. A fehér kövecske. Utaltam már a jelenésekre. Azt írja a jelenések 2.17, hogy a győztesnek kis fehér követ adok. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja. Van-e neved a történelemben? Számon tartják-e a nevedet, vagy számon fogják-e tartani? Lesz-e egy listán valahol rajta? Vagy a kitüntetettek, vagy a Kossuth díjasok, vagy a nem tudom. Sok-sok lista van. Sok fontos lista van, sok elismerésre méltó lista van. Nem lehúzni akarom ezeket a listákat. De egy listáról kár lenne lemaradni. Vagy egy névfelírásról kár lenne le. Egy névfelírás garantálok, ha csak nem jön vissza az Úr Jézus, a sírköves fel fogja írni a nevünket, az biztos. Két év szám közé. De nem a sírkő az utolsó, amire fel kéne írva lenni a nevünk, hanem erre a kis fehér kövecskére. Na de miféle nevünk? És ez nagyon tetszik, hogy senki nem érti. Volt már itt valaki úgy, aki nem csak a történelmet nem értette, meg a környező világot, meg a matematikát, hanem úgy értette, vagy úgy érezte, hogy őt nem értik meg? Itt ez a világ, és valahol nem vagyok otthon benne. Zajlik körülöttem a történelem, és nem értem, hogy mi zajlik körülöttem, csak engem nem ért meg senki. Ha van valaki, aki nagyon is megért. És aki engem megért, az egy új nevet ad nekem. És abban a névben benne van az én egyéniségem. Úgy, ahogy vagyok. Az, aki vagyok. És egyedül ő tudja, hogy ki vagyok. És a többiek képtelenek megérteni. Ti is képtelenek vagytok megérteni, hogy én ki vagyok. Én is képtelen vagyok megérteni, hogy ti ki vagytok. De ő 100%-ig érti. És ráírja, és ha én az övé vagyok, akkor ezt kapom ajándékba, hogy én tudom, hogy te ki vagy. És gyere, ezt neked készítettem. Helyen van a történelemben, helyed van a történelemben, ha elfogadod tőle ezt a követ. Aztán, hogy ennek a kőnek mi az ára, azt én nem tudom. De ha így végignézitek a kezdetektől mostanáig, szerintem minden árat megér ez a kövecske. És legyen az Isten kegyelmes hozzád, hogy bátrabb legyél, mint én voltam, hogy amikor próba alatt vagy, akkor ne összecsináld magad, mint én kisgyerekként, ne féljél, ne áruljál, ne kösz szövetséget azzal, akihez semmi közöm nincsen. És mert felvállalni azt, aki minden helyzetben ki fog állni melletted, más nem, az utolsó pillanatban akármi is ér, megkapott tőle ezt a követ. De csak akkor. Hát elég rendkívül volt a történelem óra. Egy előre ennyi volt. Köszönöm a figyelmeteket.
Nagyon örülünk, hogy eljöttek, és majd 6 órakor